Isten mondja, örök szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem rád irgalmamat bőségesen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangélium 21. részének 15. versétől a 19. versig tartó igeszakaszból. Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta néki: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki: Legeltesd az én bárányaimat. Mondta néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mondta néki: Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki: Őrizd az én juhaimat. Mondta néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz engem? És mondta néki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki Jézus: Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb valá, felövezéd magadat, és odamégy vala, ahova akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más vesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szólanéki: Kövess engem. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, dicsőítünk téged a mai napért, az új reggelért, azért, hogy minden nap megújul a te kegyelmed és a te szereteted a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy te vagy a mi gondviselő jó atyánk, és köszönjük neked azt, hogy újra és újra van szavad, van üzeneted a mi számunkra. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy egyen-egyenként kérdezel bennünket újra és újra, hogy te nem adod fel velünk kapcsolatban, hogy te újra és újra megszólítasz, hogy jobban szeretünk-e téged minden másnál. Bocsáss meg nekünk, hogyha olyan sokszor elfordítjuk a tekintetünket rólad, és más emberek vagy dolgok fontosabbak lesznek számunkra, mint te, hogy jobban kezdjük el szeretni ezeket, mint téged. Úr Jézus, szeretnénk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből szeretni és dicsőíteni, és neked engedelmeskedni. Juttass el, kérünk bennünket a veled való személyes találkozásra, a veled való élő szeretet kapcsolatra. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, és ajándékozz meg bennünket a te szent lelkeddel, és szólj hozzánk most a te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek Lukács evangéliumának 14. fejezetéből a 34. és 35. verseket olvasom. A fennevezett helyről így szól Istennek ígéje. Az Úr Jézus mondja: Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas. Tehát kidobják. Kinek van füle a hallásra, hallja. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az emberi élet soha nem kiegyensúlyozott. Mindig vannak benne magasságok és mélységek, akik nálam sokkal nagyobb élettapasztalattal bírnak, azok bizonyára ebben meg tudnak engem erősíteni. Alapigénk az ember élet hullámvölgyeinek és csúcsainak egy szeletét tárja elénk, akkor, amikor a az ízetlenné vált sóról van szó. Hullámvölgyek és csúcsok, de talán a végállomás is megjelenik a mi igénkbe. Sónak lenni, megízetlenedni, és talán újra töltődni. Próbáljuk meg a mai vasárnapon végig gondolni ezt a lelkesedést, ezt a pokolra szállást, és az újbóli megsózatást, amely úgy gondolom, hogy mindannyiunk hívő életének része, és talán mindannyian mostani élethelyzetünkben el tudjuk magunkat helyezni ezen a görbén. Jó a só, mondja az Úr Jézus. Jó a só, hiszen mi is, mi magyarok ismerjük a népmese tanúságát, hogy az a leány, aki úgy szereti az apját, mint a sót, azt szereti a legjobban. Tudjuk, hogy só nélkül ízetlen az étel. Só nélkül ízetlen a beszéd, ízetlen az élet. Sót használták konzerválásra, és használják ma is. Lerombolt városok földjének bevetésére, terméketlenné tételére. És voltak idők, amikor középkori Magyarországon a szolnokokon átszállított erdélyi só volt a legnagyobb értékmérő. Jó a só. Jó a só, hangzik Jézus szava három evangéliumban is. Mit jelent az, hogy jó? Mire jó? Mire utal a só a példázatban? Mert ugye ez egy példázat, és nem konkrétan kell értenünk. Nem gasztronómiai tanácsról van szó. Nem háztartás vezetésére vonatkozó tanácsról, hanem lelki dolgokról. Jó a só. A sót Jézus egyértelműen tanítványokra érti, hiszen egy más helyen ezt mondja, ti vagytok a föld sója. És ez jó, ez hasznos a földnek. E kijelentés, e kijelölés vonatkozik nem csak Jézus 12 vagy 72 tanítványára, hanem vonatkozik a tágabb tanítványi körre, mindenkire, aki akkor és most az Úr Jézus tanítványa. Így, és ez adja az igének az aktualitását, ránk is vonatkozik. Ránk is mondja az Úr Jézus, hogy ti vagytok a föld sója. A tanítványság, a só mi volt kell, tehát jellemzőnk legyen. Só, amely legtöbbször megízesít. Ez nagyon is konkrét küldetés. Ezt nem lehet félrebeszélni, elspiritualizálni, elsumákolni. Ízt kell adnunk a környezetünknek. Ízt kell adnunk emberi kapcsolatainknak. Ízt kell kölcsönözni a társadalomnak és a politikának. Nem lehet behúzódni életünk csigaházaiba. Nem lehet a jó ízeket, a mennyei világ, az Istennel való kapcsolat, az Isten országának a jó ízét magunknak megtartani. Az a küldetése a sónak, hogy ízesítsen, nem pedig az, hogy elraktározza önmagát. Így kell, és így kellene ízt adnia minden egyes keresztény embernek, minden egyes keresztény családnak, minden egyes keresztény gyülekezetnek. Ízt adni a környezetünknek, mert ebből következik egyenesen az Isten nélkül. Az Istennel megélt nélkül, élet nélkül ízetlen a világ. Olyan ez, mintha só nélkül próbálnánk ízletes ételt készíteni. Lehető legdrágább alapanyagokból sem sikerülne. Pedig milyen pici dolog. Milyen picinek tűnhet egy keresztény élet, és mégis milyen hatalmas ereje van. Milyen kicsi volt emberi, hatalmi, politikai szemszögből Jézusnak az élete. 33 év, ennyi ez, semmi. Fiatalember mondanánk rá ma. És mégis egy olyan ízt adott ennek az egész embervilágnak, amelynek hatása van azóta is mindannyiunk életére. Ezt a küldetést, ezt a tanítványságot kell folytatnunk nekünk is. Nem pedig sótalanságot beszélve belesimulni az ízetlenségbe. Nem csak politikailag korrekt módon megszólalni, senkinek az érzékenységét meg nem bántani. Igen, ez a feladatunk. Jézus a tanítványokra bízta ezt a feladatot, a mindenkori krisztiánosokra, azaz magyarul Krisztus követőkre, hogy legyünk a hideg templomoknak a melegsége, és minden rideg életnek a felmelegítője. Aztán a só amellett, hogy ízesít, megőriz, stabilizál, konzervál. Az alázatot, önmegtartóztatást, ember szeretetet magára vállaló tanítványság kell legyen mindenkiben, minden tanítványban a hústáblákra írt erkölcsi törvény. Aki ránk tekint, az mondhassa ezt: Istenem, de jó, hogy vannak szentjeid. Istenem, de jó, hogy vagy és voltál a történelemben, jó, hogy vannak olyanok, akikre nézve érezhetjük a végtelent. Mert lehet, hogy mi is voltunk már így. Egy keresztény élet bizonyságtétele olyan hatással volt ránk, hogy azt mondtuk, így érdemes élni. Sőt, csak így érdemes élni, és csak így lehet boldogan élni. Hatalmas küldetés, és az ember meg is riadhat, hogy én, hogy lehetek erre képes. Én a nyomorult, szerencsétlen, bűnös, erkölcstelen, romlott, gyenge életemmel. Igen, a só mi volt, az nem a mi érdemünk, hanem ajándék. Amikor Jézus kimondja, hogy ti vagytok a föld sója, akkor azt mondja ki, hogy én emellek föl benneteket erre a szintre. Nem magatok kapaszkodtok. Egyházunk és benne keresztény életünk tehát ilyen értelemben is Krisztusnak való engedelmességbe kell elteljen, stabil utat mutatva, és az ige magvát hordozva a keberünkben. Erről az engedelmes és szeretet által megízesítő, megtartó életről és egyházról mondja Jézus, hogy jó. Amikor kimondjuk ezt a szót, hogy jó, Jézus eredeti nyelvén tób vagy tóv, akkor eszünkbe kell jusson, és különösen nyomatékot ad, hogy a mindenható Isten, amikor megteremtette a világot, akkor egyetlen értékítéletet mondotta az alkotására, és azt mondta, hogy jó. Minden igen jó. És amikor Jézus kimondja azt, hogy jó a só, amikor kimondja azt, hogy jó olyan tanítványi életet élni, amely sugárzik, amely ragyog, amely bevilágítja az embervilágot, akkor azt mondja, hogy ember, hogyha ezt megvalósítod, akkor visszaérkeztél. Akkor általam megérkeztél arra a szintre, amely a teremtettségben megnyilvánul. Helyreáll a teremtés. Ennyire nyomatékos az, hogyha a mindenható valamire kimondja azt, hogy jó. Nem tobzódik a jelzőkben, nem cirkalmas körmondatokkal írja le, hogy milyen a keresztény élet, hanem egyszerűen csak annyit mond, hogy jó. Jó, mert alkalmas, hasznos, Istennek dicsőséget szerző. Jó a só. Azonban az emberi tényező miatt sajnos csak ideig való. Hiszen nem lenne kellemesebb dolog, mint az első keresztjének só mi voltának máig tartó konzerválódása, azért, hogy életünk lelkesedése, az első szeretet magassága és mélysége mindörökké megmaradjon, ne kelljen küzdeni. Azonban vágyak ellenére mégis időről időre, akár egy keresztény ember életútján is, de az egyház történetén keresztül is látható, hogy eljön a megízetlenedés ideje. Amikor az a küldetés, amellyel felruházott bennünket a mindenható Isten, egyszerűen eltűnik. Eltűnik belőlünk. Nem vagyunk képesek megtenni. Igen, megízetlenedünk. Megízetlenedünk rendszeresen, vagy egyszer, de akkor talán teljesen. Olyan ez, mint az apály. Amikor ki tudja miért, visszahúzódik a tenger. Olyan ez, mint a szél elcsendesedése. Amikor ki tudja miért, de már nem fúj a szél, és minden lenyugszik. Olyan ez, mint a lélegzet visszatartása. Észrevétlenül, szinte lopódzva, az alkalmas élet, az alkalmas gyülekezet, az alkalmas egyház alkalmatlan lesz a rákiszabott feladatra. Nem ízesít, hanem túlzóként gubbaszt magában. Íz helyett inkább ízetlen masszaként viselkedik, amely maga is sóra vár. A kezdeti kegyes, engedelmes életnek már csak a formája marad meg. Hányszor lehet látni ezt az egyház történetében? Ami kezdetben dinamikus, lendületes, lélekkel teli volt, eltelik 100-150 év, és egy üres keretté silányul. A megízetlenedés első jele, hogy nem érzünk ízeket, és szinte elfeledjük az ételek régi józamotát. Elfeledjük a krisztusi élet régi jó ízét. A Szentírás talán naponként forog a kezünkben, a kenyeret magunkhoz vesszük, bár az étel sótlan, és már nem igazán kívánjuk. Lassanként beteljesedik a megváltó tragikus ítélete. Sem földnek, sem trágyának nem alkalmas. Pszichológusok leírnak egy hasonló jelenséget. Ez a burnout, kiégés jelensége, amikor mindenféle lelkesedés, mindenféle vitalitás, életerő megszűnik, és teljesen feladott állapotba, kiégett állapotba kerül az ember. Sajnos egy közösség is kerülhet ilyen kiégett állapotba. Nem tud már megtartani, megőrizni sem, nem most stabilizálná és utat mutatna a társadalomnak, hanem még képlékenyebbé, cseppfolyósabbá és partalanabbá teszi azt. Ez a jelenség jellemzi a mai világot is, mai korszakot is, egyre erőteljesebben. Mert azt láthatjuk, hogy az ízes hagyományokból szinte már csak a meldöngetést érzik ki a külső emberek. A régi egyházi, nemzeti hagyományos értékeink egyre inkább válnak fájdalmas orcapirulássá sokak szemében. És talán azért van ez így, kedves testvéreim, mert hitelét vesztette a kereszténység. Hitelét vesztette a hívő ember. Azért, mert hallgatta az ígét, szólta az ígét, betartotta a rituálékat, a vallási előírásokat, azonban az élete mégsem ehhez igazodott. Beszéltünk Krisztusról, Krisztusról hívjuk magunkat keresztényeknek, és mégsem krisztusi az életünk. Kívülálló ember ezt pillanatok alatt letapogatja, és pillanatok alatt érzi, hogy szeretjük egymást, vagy nem szeretjük egymást. És Krisztus egyértelműen megmondta, hogy arról ismerjenek benneteket, hogy szeretitek egymást. Megy ez a dolog? Ha nem, akkor gondolkozzunk el rajta. Az ítélet elég borzasztó. Nem alkalmas, tehát kidobják. Hangzik ez a megtartó, de egybe világbíró Jézus szájából. Kidobják. Amikor ezt halljuk a Szentírásból, akkor egyből eszünkbe jut a külső sötétség, fogcsikorgatás, folytathatnánk a szörnyű képeket, középkori oltárképeket a pokolról, Bosznak a szörnyű alakjait, démonjait, amelyeket talán az ő belső mélységéből vetett vászonra, talán folytathatnánk így tovább. Palesztinában a Jézus idejében kősót használtak. Oly módon használták a kősót, hogy ha sót akartak nyerni belőle, akkor vizet öntöttek rá, és a kifolyó sós lével ízesítették az ételeket. Azonban egy idő után, amikor már túl sok víz járta át a kősót, már nem volt alkalmas arra, hogy sózásra használják. Egyszerűen széttörték, és az útra szétszórták, hogy legalább ilyen szolgálatot tegyen. Szétszórták az útra, ahol emberek saruja, lovak és szamarak patája, szekerek vasabroncsa beletiporta az út porába. Ez a sorsa az ízetlenné vált életnek. Ez a sorsa az ízetlenné vált sónak. Nem hiszem, hogy egy testi és rituális tisztaságra törekvő zsidó ember szívesen beleképzelte magát abba a helyzetbe, hogy ott fekszik az úton, és mindenki a legtisztátalanabb szervével rátapos. Pedig ez a sors vár arra, aki elveszti az ízét. Elvettetés, megtapostatás. És talán ezzel vége is lehetne a példázatnak, talán vége is lehetne ennek a prédikációnak és rossz érzésekkel, felállva bűntudattal mehetnénk haza. Azonban ezen az üzeneten túl van még valami, ami megszólal. Mert ugyan elmondja az Úr Jézus, hogy aki alkalmatlanná lett, annak befellegzett, aki nem becsülte meg a lehetőséget és az ajándékot, attól elvétetik minden. Azonban van egy utolsó mondata a példázatnak, amely nem csak ennek a példázatnak a végén szerepel, hanem sok más jézusi tanítás végén. Talán mi is jól ismerjük ezt a az általános összegző mondatot, akinek van füle a hallásra, hallja. Jézus elmondja. Nem tartja magába az ítéletet, és nem azért mondja el, hogy bejelentse és rettegésbe tartson, hanem ez a kis mondat megoldást nyújthat a számunkra. Talán az elhangzás szituációjára, helyzetére is utal ez a kis mondat, mert aki hallja Jézus szavát, annak van lehetősége a meghallásra is. Abban felgyúlhat a hajlandóság és a megértés is. És reménysége lehet az újratöltődésre. Igen, akinek van füle, az hallja. Halljuk meg Jézus szavát. Hallottunk egy történetet az ige olvasás alkalmával, amely arról szólt, hogy valaki elvesztette az ő lelkesedését, hitét, vehemenciáját. Péter apostol a megpróbáltatás idején nem úgy viselkedett, mint bátor tanítvány, hanem úgy, mint gyenge ember, opportunista, félelemmel teli ember. És azért hangzott el ez az igeolvasás, mert ebben pontosan arról van szó, hogy az ízetlenné, az alkalmatlanná vált Péter ismét lehetőséget kap. Bár Jézus nyomatékosítja az ő mondandóját, háromszor teszi fel a kérdést, szeretsz engem. Háromszor várja az igenlő választ, igen, igen, én szeretlek, tudod, Uram, hogy szeretlek. Igen, én a történtek ellenére szerettek. Igen, én megbántam azt, amit tettem. Igen, én látom már azt, hogy ízetlenné vált az életem. Igen, én látom azt, hogy elfogyott a hitem. Elvesztettem buzgóságomat. A kísértésben nem álltam meg. De most hallom a szavad. Van fülem a hallásra. Ez a példázat tehát elsőrenden óva megízetlenedéstől. De egyben utat is mutat annak, aki Jézus beszédét hallja és érti, bár ízetlen élete magába fordult. Jézus újra és újra megszólít, és most is szól hozzánk. Nem mond el rólunk, nem mond el rólunk hívő emberekről, már sokat vétkezünk, sok rosszat teszünk, sok olyan méltatlan dolgot teszünk, amivel mi magunk tesszük talán hiteltelenni ezt az egész Krisztus ügyet. Jézus nem mond le rólunk. Még akkor sem, ha mi lényegileg, de nem tudatosan lemondtunk róla. Van lehetőség a megújulásra, megtérésre, visszatérésre. Lelkünk képzeletbeli falombját ismét borzolhatja a lélek szele. És amikor azt tapasztaljuk, hogy apály van, az Úr Szent Lelke által az ismét dagájá válhat a mi életünkben. Feltöltve azt és élettel teli energiákkal, Krisztus váltsága által hatalmas erővel és küldetéssel megtöltve. Hihetetlenül fontos ez az üzenete az igének a mai világban, amiről már szóltam részben, hogy mennyire eltévedt az ember, valóban úgy vagyunk, ahogy énekeltük, eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh. Úgy, ahogy Péter is eltévedt, elvesztette célját, küldetését, úgy a mai kereszténység is gyakran érezhetjük, láthatjuk, hogy valahogy elvétette a célt. De Jézus szól. Jézus szól nekünk most, akik itt vagyunk a Deszka templomban. Jézus szól minden templomi szószékről, a mai alkalommal, ezzel az egy órával párhuzamosan is sok helyen. Jézus szól, ami Biblia olvasásunk alkalmával. Jézus szól akkor, amikor különös módon, egyéb módokon megszólít bennünket. Halljuk meg a szavát. Halljuk meg, hogy alkalmasak lehessünk az ízesítésre, a megtartásra, hogy ne az alvó világ, hanem az élő Isten rendjében találjuk meg helyünket. Nehéz a visszatérés. Nehéz bűneink elismerése. Nehéz visszaülni arra a székre, amelyről egyszer már leszédültünk. Nehéz alig gyógyultan pásztorbotot ragadni. Nehéz a vigyázásban el nem aludni, de biztosan a Mesternek a szava. Jó a só, ti vagytok a föld sója. Ez a feladatunk, ez a gyötrelmünk, és néha felsejlő határtalan boldogságunk. Akinek van füle a hallásra, hallja. Amen. Mennyei édesatyánk, itt vagyunk a templomban és hallgatunk rád. Úgy érezzük magunkat, mint egykori tanítványaid, akik körülötted voltak és hallgatták a te szavadat. Hálát adunk azért, hogy a Szentírásban a te drága szavadat tarthatjuk a kezünkbe. Azt olvashatjuk, szívünkbe fogadhatjuk. Szeretnénk hű követőid lenni, a te utadon járni. Az általad kiszabott feladatunk teljesítésében azonban gyakran mi vagyunk a legnagyobb akadály. Ezért kérünk, ne hagyj ízetlen életet élni. Kérünk, hogy fakó égboltunk homálya oszoljon, és a te napod fényében füledve feltöltődhessünk. Így lehessünk vakokat vezető, látó emberek. Hálát adunk Istenünk minden dologért, amely boldogsággal, megelégedéssel töltötte el a mi életünket. Köszönjük az örömöket a szívekben. Köszönjük azt, hogyha gyógyító kegyelmeddel megjelentél a mi szeretteink életében. Köszönjük a vigasztalásokat. Köszönjük azt, hogyha szenvedésben enyhülést adtál, hogyha fájdalmainkat csillapítottad. Bízunk abban, hogy vesződésbotod azért fenyít, hogy jó legelőkre vezessen minket. Mindazonáltal imádkozunk azokért, akik szenvednek, fájdalmakat kell elhordozzanak. Imádkozunk közeliekért és távolai emberekért, szeretteinkért. Imádkozunk a testvérgyülekezetünk lelkészének gyermekért, aki súlyos betegségben van. Kérünk, légy a mi gyülekezetünkkel, a Deszka templomi közösséggel. Légy református keresztény, Anya Szent Egyházunk, őriző pásztora. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, most és életünknek minden napján. Amen.
Kedves testvérek, egy kis türelmüket szeretném még kérni. Minden évben alkalmat találunk arra, hogy lelkipásztorainkat névnapjuk közelettével, vagy névnapjuk környékén köszönthessük. Hát sokkal könnyebb dolgunk volna, hogyha Péternek és Pálnak hívnák őket, de hát így most ezt a mai vasárnapot találtuk alkalmasnak arra, hogy a névnapukat köszöntsük. Erre az alkalomra Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének második részéből választottam egy részt. Beszédem és ige hirdetésem nem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét. Úgy gondolom, ezt hallhatjuk vasárnapról vasárnapra. Ez az igerész hűen kifejezi azt, ami a szószékről, ajkatokról elhangzik. De tudjuk azt is, hogy a lelkipásztori szolgálat nem csak a vasárnapi istentiszteletekből áll. Ez a szolgálat hétről hétre, napról napra teljesedik ki, és adja élve az igehirdetés szavaival a gyülekezet sóját, és úgy érzem, hogy ízesítő sóját. Mi a gyülekezet, legalábbis ezt reméljük, és mondhatom azt is, hogy ezt várjuk. Legyetek a gyülekezet súlya, ízesítője, vezetője mindketten. Szeretném a gyülekezet, a presbitérium nevében egy könyvajándékkal, virággal köszönteni a lelkészeinket.
Köszönjük szépen, és először a magam nevében szeretném megköszönni a köszöntést, a kedves szavakat, az éneket, az ajándékot. És hát valóban jó lenne, hogyha Péter és Pál lehetnénk, nem csak név szerint, hanem mint az apostolok. Azon dolgozunk, hogyha csak nagyon kicsit is, de próbáljunk meg felnőni hozzájuk, és hasonló építő munkát végezzünk a gyülekezetben, mint ahogy ők végeztek azokban a gyülekezetekben, ahol szolgáltak. És nagyon hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy ebben a gyülekezetben szolgálhatok, és a Jókaiban lehetek iskolalelkész. Nagyon sok áldást kapok a gyülekezet szeretetén, a gyerekek szeretetén keresztül, és hadd köszönjem meg a köszöntést egy áldó igével, a Filippi levél 4. részének 19. versével, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Adja az Úr, hogy ez a gyülekezet életében is, és mindnyájunk egyéni életében is megvalósuljon. Köszönöm szépen!
Én is szeretném néhány szóval megköszönni a kedvességet, a figyelmességet. Megmondom őszintén, hogy én nagyon rossz névnapos vagyok, tehát én mindig elfelejtem még a saját névnapomat is, úgyhogy ez különösen nagy ajándék az én számomra. És köszönöm, hát ünneplés alkalmával az ember olyat is elmondhat, amit egyébként nem szokott. Hát én azt szeretném elmondani, hogy több mint 10 éve vagyok lelkipásztor, és már kialakult az a képesség bennem, hogy az emberek tekintetéből látom, hogy mit gondolnak és mit éreznek. És amikor az Isten igéjét hirdetem, szó volt erről a gondnok úr részéről, látom a tekinteteket, és köszönöm ezeket a támogató tekinteteket.